Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Lépes Lóránt atya vagyok, és a hittanóránk témája Máté evangéliumának 17. fejezete, az elsőtől a 13. versig. Először is ezt a részt felolvasom, ami egyébként Jézus színeváltozásáról szól. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz. Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, csinálok ide 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s az égből szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket. Keljetek fel, ne féljetek! Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt, ne szóljanak a látomásról senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. A tanítványok megkérdezték, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Így felelt, Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. Csak hogy én azt mondom nektek, Illés már eljött, de nem ismertétek fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az emberfia is. Akkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. Urunk színeváltozása, a nándorfehérvári győzelem emlékére elrendelt ünnep augusztus 6-án. Továbbá a szír-bizánci kopt rítusok augusztus 6-án ünneplik, az örmények az ezt követő vasárnapon, nyugaton a 10. században terjedt el. Színeváltozás Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a feltámadás előtt a Tábor hegyén. A Szentírás Urunk színeváltozását nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le. Hatására megvilágosodott számunkra Jézus rejtett isteni méltósága. Az Urunk színeváltozása fontos mozzanatai a ragyogó fény, továbbá Mózes és Illés megjelenése, a felhő és végül az Atya szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az Atya szózata a felhőből Jézus keresztségére emlékeztet. Jézus Krisztus a szeretet, az egyetlen fiú. Márknál Urunk színeváltozása a Péter által 6 nappal előbb kifejezett hitvallás megerősítése. A szózat második része az őt hallgassátok, parancs Jézust a második törvénykönyvben, a 18. fejezetben jelzett eszkatológikus profétának tekinti, akire hallgatni kell. Ezt olvassuk ezen a helyen. Neked profétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. Mózes és Illés megjelenése szintén Jézus Krisztus messiási igazolása. Ők képviselik a törvényt és a profétákat. Tehát az egész ószövetségi tanítást és jövendőlést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény. Dániel könyvében olvassuk, neked profétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. Sőt, arra is, hogy ő az emberfia, aki égi magasságokba emelkedik. Hogy a tanítványok éppen ekkor kapják a teofániát, vagyis az Isten jelenést, az összefüggésben lehet a szenvedés előre jelzésével. Ünnepe augusztus 6-án, keleten már az 5. században ünnepelték Urunk színeváltozásának emlékét. Augusztus 6-án a kora középkorban első Sixtus pápa ünnepe volt. A római liturgia erre a napra helyezte a bab és borszentelést, melyet a pogány Vinália Rustica szertartásának örökébe léptetett. Az áldás az Alpokon innen is elterjedt, de a bab megszentelése már kimaradt belőle. 1000 körül a Táborhegyen épült három bazilika felszentelésére emlékeztek az ünneppel. Rómában a 11. századtól csak a lateráni bazilika ünnepe volt. Harmadik Kalixtusz pápa a nándorfehérvári győzelem emlékezetére 1457-ben az egész egyházban egyetemessé tette az ünnepet. Második János Pál pápa a világosság rózsafüzére negyedik titkaként az Urunk színeváltozását jelölte meg. Tehát így imádkozzuk ebben a titokban, ebben a tizedben, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Magyarországon az érdi kódexben Úr színe változatja, a müncheni kódex naptárában Úrnak megváltozása néven szerepel. Helyi ünnepként már a szelepcsényi, majd a Prej kódex mise naptárában, de későbbi liturgikus könyveinkben is mindig szerepelt. A nándorfehérvári győzelem hőse Kapisztrán Szent János révén a ferencesek sajátjuknak is tekintették az ünnepet. A magyar szalvatoriánus provincia a Táborhegyén megdicsőlő Szalvator kápolnába helyezte magát. Az Urunk színeváltozása napját 1493-ban az esztergomi tartományi zsinat parancsolt ünnep rangjára emelte. A csíksomlyói kettemplom melletti hegyoldalon emelkedik a gótikus Szalvator kápolna, székelyesen Silátor vagy Szálvátor, magyar nevén megváltó. A hozzá vezető meredek út a Jézus hágója, amelyen a jámbora búcsúsok régebben csupasz térdel szoktak felkúszni, hiszen az égbe vivő ösvény is szoros és nehéz. Építését valószínűleg az Urunk színeváltozása ünnepe ihlette, és talán a 32 csíki konfráter közössége építette, akiket Hunyadi János a somjai szalvatoriánus rendtartományhoz tartozó kolostor szolgálatára rendelt. Legenda világa szerint a kápolna a megnyílt égből leszálló angyalok alkotása. Teofánia Isten látható alakban való megjelenése. A szó az Ószövetségben jelöli Istennek vagy szellemi lényeknek jelek formájában való közeledését. Az Új Szövetségben Istennek, az Atyának a megnyilatkozását népe körében. A vallástörténet is beszél az istenségek valamilyen megnyilatkozásáról, még ha azt történelmileg nem is akarják rögzíteni. Az ószövetségi elbeszélésben az Urunk színeváltozása rendszerint történelmi fordulókkal játszik szerepet. Olykor nem különböztetik meg a látomástól. Isten így ad ígéretet. A pusztai vándorlás, a honfoglalás egészen az ilyen megnyilatkozások hatása alatt áll. A csúcspontot a Sínai hegynél lejátszódó kinyilatkoztatás jelzi. Az Ószövetségben tehát az Isten jelenés az üdvtörténet tartozéka, és ez hiányzik a pogány mitológiából. Igaz, a teofánia lesz majd az ítélet, ahol Isten végleges igazságot szolgáltat. Ámosz próféta könyvében olvassuk: jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak, mi lesz számotokra az Úr napja, sötétség, nem fényesség. A teofánia bárhol és bármikor lejátszódhat, de az ószövetségi történet környezetébe állította. Kísérő jelei, a felhő, tűz, füst, kerubok szekere, angyali vagy emberi alak. A jeleket szavak kísérik: ne félj, vedd le sarudat, vagy mondd meg, stb. A zsoltárok ezekből a jelekből költői képeket csináltak az Úr közeledésének szemléltetésére. Olykor kultikus vonásokat is fölfedezhetünk a leírásban. Az idők folyamán kialakultak a természet fölöttiségnek és a szokatlanságnak a jelei és nevei. Az ember félelemmel és rettegéssel áll a jelek előtt. Él az ősi sejtelem, hogy aki Istent ilyen formában látja, az nem maradhat életben. Az Új Szövetségben Isten jelenés kíséri Jézus kerességét, s jelzi a megváltás idejének elérkezését. A színeváltozás Jézus küldetésének igazolása volt. A felhő, Mózes és Illés megjelenése azt célozza, hogy Jézusban az ószövetségi jövendőlések teljesedtek. Hagyomány szerint Urunk színeváltozása a Tábor hegyén történt. Názárettől délkeletre különálló kúpként emelkedik ki a síkságból, a tengerszinthez viszonyítva 508 méter magas. Második Ramzesz fáraó hódításai között szerepel egy város, amely a Tábor csúcsára épült. Később Itabirion néven emlegetik. Az ígéret földjének elfoglalása után Iszakár és Zebulon törzsi birtoka közötti határ. Debóra proféta asszony parancsára a Tábor hegyéről indultak a csatába az izraeliták, és len a síkságon a Kison pataknál verték meg a kánaneusokat. A zsoltárok magasztalják a Tábor hegye szépségét. Ozeás arról tudósít, hogy egy ősrégi szentély áll a hegyen. A Makkabeus Alexander Janneus Krisztus előtt 100 körül elfoglalta. Az első zsidó lázadás idején Krisztus után 66-ban Josephus Flavius, aki akkor még a galileai zsidó csapatokat vezette, nagy sietséggel fallal vette körül a hettetőt. Erről nem beszél Josephus, hogy mekkora volt a város és maga az erődítmény. De még ha lakott város lett is volna Jézus korában a hettetőn, a fensíkon vagy a hegy oldalában lehettek olyan magányos helyek, ahol a színeváltozás idegen szemek elől elrejtetten megtörténhetett. Origenész szerint Jézus innen küldte szét tanítványait a világba. A színeváltozás helye fölé Szent Ilona megváltó templomot építetett. Az arándokok 4340 lépcsőn mentek fel a csúcsra. A Táborhegye oldalában tölgyek, Szent János kenyérfák és terebintusok nőttek. A piacencai zarándokok 570 körül, zarándok 570 körül mászta meg a Táborhegyét, és azt mondja, három bazilika áll fenn a hegyen, ott, ahol az egyik tanítványnak ez jutott eszébe, építsünk itt három sátrat. A keresztes háborúk idején a német bencések építettek kolostort a Táborhegyén, de 1187-ben a hattini vereség után el kellett hagyniuk a hegyet. Ostrománál az 5. keresztes hadjáratban 1217-ben sok magyar keresztes vitéz is elesett. A damaszkuszi Melik el-Adil szultán a 13. század elején nagy erődítményt épített a hettetőn. 1263-ban Bibarc egyiptomi szultán ütött tábort a Táborhegye oldalában, s lerombolt minden keresztény épületet. Csak 1613-ban sikerült a ferenceseknek újra megtelepedniük a Táborhegyén. Azt a templomot, amely most a hegy csúcsán áll, 1921-24 között ők építették az 5. század szirtemplom mintájára. A hettetőt fal osztja ketté, a déli rész a ferenceseké, az északi rész az ortodox görögöké. A görögök új illés temploma egy régi templom romjaira épült. Az idézett evangéliumi részben felhő is szerepel. A felhő az általános vallástörténetben az istenség titokzatos megmutatkozásának jele, az ember számára megismerhetetlen világfátyola. Gyakran, mint az Istennek haragjának kifejezője, negatív tartalmú baljóslatú jel. Az Ószövetségben a teofánia kísérő jelensége különösen szövetségkötéskor. Például a Sínai hegyen a kivonulás könyvében olvassuk, a nép távol állott, Mózes azonban bement a sötét felhőbe, ahol Isten volt. Felhőben vagy felhőn jelenik meg az Úr több helyen is a Szentírásban, és az emberfia. A felhő Jahve szekere fogata, por a lába nyomában. A felhők Isten íjai, belőlük röppennek szét a nyilak, erre utal a bölcsesség könyve. A sötét felhők Jahve sátraul szolgálnak. Az Ószövetség emberében fölmerül a kérdés, vajon látta-e Isten a felhők sűrű takaróján át, mi történik a földön, és áthatol-e rajta az ember imája. Jahve azonban természetesen ura a felhőnek és a vele összefüggő természeti jelenségeknek. Az Úr napja, felhő és sötétség napja. Az Új Szövetségben jóval kevesebbszer szerepel, csak Jézus színeváltozása történetében fordul elő a teofánia kísérő jelenségeként. A mennybe menetel történetében a titokzatos esemény fátlaként jelenik meg. Az ember fia az ég felhőin fog ismét eljönni, olvassuk Máté evangéliumának 26. fejezetében. Mostantól látni fogjátok az ember fiát, amint a hatalom jobbján ül, és amint eljön majd az ég felhőin. Az élők felhőkön fognak elragadtatni Krisztus elé. A pusztai felhő csak Szent Pálnál fordul elő. Az atyák a felhőben, vagyis Isten jelenlétében Mózesre, vagyis Krisztus előképére, mint egy megkeresztelkedtek. Beszéljünk még röviden Mózesről és Illésről. Mózes Izrael legnagyobb prófétája, aki által Isten megszabadította népét, kinyilatkoztatta a törvényt, és megkötötte a szövetséget. A zsidókság számára Mózes az ószövetségi üdvösségtörténet legfontosabb alakja. Személye köré sok legenda fonódott. A hellenista zsidóság körében keletkezett egy regény, amelyben Mózes az emberiség tanítója, rendkívüli tehetség, a jámborság példaképe, akinek halála megdicsőülés. A regényben, amely minden bizonnyal egy Egyiptomban keletkezett antiszeminta Mózes legenda ellenpólusául íródott, olyan Mózes született, aki messze eltér a bibliai Mózes alakjától. A palesztinai zsidóságban a kinyilatkoztatás közvetítője, Izrael elsőrendű tanítója, alakja közelebb áll a bibliai Mózeshez, de több üdvösségtörténet fogalom kapcsolódik hozzá nem annyira az apokrif írásokban, mint inkább a jövőre vonatkozó népies elképzelésekben. Átmegy az eszkatológiába, és feltehetően a messiás előképévé lesz. A messiás, a második Mózes, az Egyiptomból való kivonulás, a megváltás előképe. Ennek a második Mózesnek is kell majd szenvednie. Illés a proféták atya az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. Ő a kármeliták ősatja. Az ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izebel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőtt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Nagy hatással volt a későbbi korokra is, elsősorban titokzatos mennybevitele révén. S mert Malakiás az elragadtatott proféta újra jövetelét jövendölte, csak nem mesiási személynek, az ítéletre érkező Isten előfutárának, majd a mesiás előhírnökének tekintik. Az új szövetségben 33-szor, az új szövetség 33-szor említi Illés nevét, köztük 4 csodáját, az eső elmaradása, a cárevtai özvegy szakajtó és korsója, és az Isten ítélet. Malakiás jövendőlését keresztelő Jánosban látták beteljesedni. Mózessel tanúsítja Jézus színeváltozásának újra eljövetelének hite a zsidók körében élt, továbbfejlesztésének az Illéshez kapcsolódó csodás történetek, élénken vitatkoztak eredetéről és elragadtatásából büntetlenségére következtettek. Az angyalok közé sorolták, és népe szorongatott fiainak, a népe szorongatott fiainak segítőjét, illetve a végső idők főpapját látták benne. Kedves testvérek, mivel a mai hittanórát rövidebben kell megtartanunk, ezért most ennyi fért is próbáltam azért besűríteni a legfontosabbat, ami összefüggött az idézett evangéliumi résszel. Köszönöm a kedves figyelmüket, áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya, megköszönve a technikusok szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.